Hölgyeim és Uraim, akkor folytassuk tovább az anyagot, és akkor a öröklési joggal, polgári kor öröklési jogával foglalkozzunk. Alapvetően a polgári kor öröklési jogánál érvényben marad az ITS által bevezetett rendelkezések. Ugye ezt már beszéltük többször is. Méghozzá ez vezeti be az úgynevezett köteles rész intézményét. Erről a köteles részről nem lehet végrendelkezni. És ha meg akarjuk határozni, hogy mi az, hogy köteles rész, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a törvényes örökrész meghatározott hányada, nagyon fontos azt is tisztázni, hogy kinek jár, gyermekeknek, ha lemenők nincsenek, akkor pedig a szülőknek. Természetesen köteles részből, hogy valaki részesüljön ebből a örökhagyónak, ebből a vagyonából, ebből érdemtelenségi okok alapján valakit ki lehetett tagadni. Ezt viszont csak végrendeletben teheti meg az örökhagyó. Csak végrendeletben teheti meg, és ezek az érdemtelenségi okok ugyanazok, mint a rendi korszakban. Ezek lesznek ugyanazok az esetek, amelyeket úgy beszéltünk meg, hogy az osztályra bocsájtásánál az apa mikor kényszeríteti osztályra a fiút, vagy a fiú az apát. Ugye? Emlékeznek a Bergőci tripartitumának első rész 52.-53. címére. Alapi szabályok a végrendeletnél. Természetesen van közvégrendelet. Közvégrendeletet közjegyző előtt lehetett tenni. Egy másik közjegyző lesz a tanú, aláírják, lepecsételik. Közjegyzőnél lehetett tenni magánvégrendeletet. Ebben az esetben a borítékra közjegyző rá fogja vezetni az illető személy bélyakarata. Aláírja plusz pecsét. Ebben az esetben a közjegyző a tartalmáról természetesen nem fog tudni. Marad a magánvégrendelet is természetesen. Ha tud írni az illető személy, akkor természetesen ő fogja írni a magánvégrendeletet. Saját aláírás ebben az esetben elég. De saját kezűleg kell írnia a végrendeletet. És még két tanú szükséges rá. Ha a tanú valamelyik javára juttat valamit, az örökhagyó, akkor még kell egy harmadik tanú. Ha nem ő írja a végrendeletet, például gépeli az illető személy a végrendeletet, akkor két tanú kell, hogy aláírja, és természetesen a tanúknak ebben az esetben tudniuk kell a tartalmáról, és csak ezután fogják a tanúk aláírni az adott magánvégrendeletet. Továbbra is fennmarad a kiváltságos végrendelet. Ebben az esetben lehet szóban, akkor két tanú kellett hozzá, és 3 hónapig volt érvényes. ugyanazon esetek voltak, mint amit a rendi korszakban megbeszéltünk egyébként. Egyetlen egy esettel bővült, méghozzá azzal a kiváltságos végrendelet, hogyha nyílt tengeren van az illető személy, és nyilván nem úszkál, hanem hajón, akkor a hajókapitány és segédje előtt kell tenni ezt a kiváltságos végrendeletet. Ennyit nagyon röviden a végrendeleti öröklésről. Köteles rész az, amit nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljanak. Mert a többi azt látják, hogy majdnem ugyanaz marad, bejön a közjegyző, és kész. Nyilván most már hiteles hely nincsen, tehát közjegyzők látják-e ugyanazt a feladatot, amit a rendi korszakban egyébként a hiteles hely és a hiteles helyi emberek látták el. Ugye ez ezért módosult. Mert 48-ban nem hiteles hely. És utána átveszik ugye a városok vármegyében, majd létrejön a közjegyzőség. Törvényes öröklés. Az alapelvek közül az öröklés sorrendje az ugyanaz marad. A gyermekek ugye egyenlő részt kapnak, az unokák törzsenként fognak örökölni. És az ítélet hozza be azt, hogy a fiúk, lányok egyenlő arányban fognak örökölni. Kezdik egyenlővé tenni a nemeket, ugyebár. Ugye, és természetesen, hogyha nincsen lemenő, de van túlélő házastárs, akkor természetesen a túlélő házastárs öröklését is biztosítani fogják a polgári korszakban. Na most ugye azt mondjuk, hogy az ősiség megszűnik, de mégis valamilyen formában átmentődik, és erre találják ki az úgynevezett ági vagyont. Ági vagyon. Ugye lesz szerzett vagyon, és lesz ági vagyon egyébként. Saját maga szerez ugye az a szerzett vagyon. Az ági vagyon az olyan vagyon, amit az örökhagyó valamelyik egyenes ági felmenőjétől vagy felmenő oldalági rokonától ingyenesen kapott. Tehát örökölte, vagy ajándékba kapta. Felmenőjétől, vagy felmenő oldalági rokonától ingyenesen kapott, tehát ajándékba, vagy örökölte. Ez az ági vagyon. És mondom, még egyszer hangsúlyozom, hogy ekkor vezetik be ugye a hitves társi öröklést. Természetesen, ha nincs lemenő, de van túlélő házastárs, akkor ő örökli. Jó, hát nagyon röviden ennyit, és majd akkor kiegészítik a tankönyv alapján, jó? Mert nincs időnk tovább foglalkozni, és még a perjoggal sehol se állunk. Amit mondok, kérdezni szoktunk, köteles rész, ági vagyom, és a hitves társi öröklés. Rendben? Ezt a háromat minimum fogalom szintjén tessék nagyon az eszükbe vésni. Mert ezek nyilván újak a rendihez képest. A többi az majdnem ugyanaz marad, ahogy látták egyébként. Nyilván tanúk száma csökken, közjegyző bejön, meg a kiváltságos végrendelet egy esetével nő. Oké? Az alapelvek meg a törvényes öröklésnél is ugyanazok, említettem is. Rendben? Jó? Na akkor menjünk tovább, és nézzük akkor a perjogot. Na most itt felhívnám a figyelmet, hölgyeim és uraim, mivel van egy óraosztánk, és el kellene jutni 1920-ig, 1000-től egy óra alatt. Négy dologról fogok beszélni önöknek. Inkvizitórius, akkuzatórius per, ugye ez a korai időszakból, a bűnvádi perrendtartás és a polgári perrendtartás. Többre nincs időnk. A többit megnézik a tankönyvből. Sőt, még ezt is, mert a tankönyvük ebből a szempontból a perjogból jó, mert azt most átdolgozták. Jó? Na akkor nézzük, hogy mi jellemző. Lehet korszakolni egyébként a perjog történetét, most mi ezzel nem foglalkozunk, hanem in medias részt bele fogunk kezdeni egyébként. Az eljárásjogi rendszereket nézzük meg a korai időszakban. Tehát az akkuzatórius inkvizitórius perre, hogy mi jellemző. Elsőként nézzük az akkuzatórius pert. magánfél indítványára indul az eljárás. Magánfél indítványára indul az eljárás. Természetesen ezzel összefüggésben van a következő jellemző vonása is, hogy a bizonyítás az adott fél érdekébe tartozik, és nem csak az érdeke az adott félnek, hanem feladata is a bizonyítás és ahhoz szükséges bizonyítékok beszerzése, és természetesen az ítélet végrehajtása is annak a feladata, akinek javára szól az ítélet. Ugye emlékeznek rá, ott van a főben járó ítélet egyébként, ugye nagyobb hatalmaskodás esetén, meg kell egyezni, nem tudnak megegyezni, akkor majd nyilván az elítéletet át fogják adni fejvesztés véget a sértett félnek, hogy hajtsa végre egyébként. És stb. Stb. Ugye a nagyobb hatalmaskodásnál remélem emlékeznek rá. Ebben az esetben a bíró, mint az eljárás vezetője, csak a szabályok betartására fog ügyelni. Ez a következő jellemzője, hogy a bíró a szabályok betartására ügyel. Természetesen ebben az eljárási rendszerben a felek személyesen vesznek részt az eljárás keretében. Ennek folyamánya az, hogy maga az eljárás, a tárgyalás a szóban történik, és nyilvánosság mellett. A bíró meg fogja állapítani a tényállást az eljárás keretében, ugye a felek által felhozott bizonyítékok alapján. Ugye azt mondtam, hogy a felek kötelezettsége a bizonyítás. Fellebbezés nincs. Azt lehetett megtenni, hogy a bírót támadták meg, mármint nem fizikailag, hanem hogy ő követett el valami eljárásjogi hibát az eljárás keretében. Egyébként erre vannak törvények is, mint például Kálmán idejében, hogy a hamis bírákat büntetni rendeli. Jó, hát nagyon röviden ennyit az akkuzatóriós eljárásról. Nézzük a következő eljárási formát, az inkvizitóriós eljárást. Vagy nyomozó elvi eljárás, az előző a vád elvi eljárás volt egyébként. A nevét, hogy a nyomozó elvi eljárás, maga a bizonyítási eljárásról kapja, és ez azt jelenti, hogy itt már érdemi bizonyítás történik ennek az eljárásnak a keretében. Pontosabban ez az érdemi eljárás az azt jelenti, hogy nyomozást fognak folytatni, hogy mi történt az adott ügyben. Ebben az eljárási formában a bírónak meghatározó szerepe van. Az említett előbbi eljárásnál ugye azt mondjuk, hogy csak formális szerepe van egyébként a bírónak, mert csak a szabályok betartására ügyel. Itt az eljárás hivatalból indul, ugye az előzőnél említettem, hogy magánvád, magánfél indítványára indul. Erre az eljárásnak, erre az időszakára jellemző lesz a bűncselekmények számának növekedése, és természetesen, amit mondtam, hogy nagyon fontos jellemzője, amit a nevéből is ered, hogy nyomozó elvi eljárás, hogy fontos és alapvető célja a tényállás felderítése. Ezért ebben az eljárásban dominálni fognak az úgynevezett anyagi bizonyítási eszközök. Például oklevél, tanú, szemle, szakértői vélemény bizonyítékként való értékelése. Az előzőnél ugye azt mondtam, hogy szóban zajlik az eljárás. Na, ez szakít a szóbeliséggel. Írásban történik az eljárás. Ennek következménye természetesen az is, hogy a felek nem fognak részt venni az eljárásban, pontosabban csak olyan formában, hogy nem személyesen találkoznak, hanem írásban fognak érintkezni egymással a felek, a perben résztvevő felek. Megjelennek a perbeli pozíciók megjelenése, ügyész, védő, ügyvéd természetesen. Maga az egész eljárás az úgynevezett pertárakban fog lezajlani. Pertár, nyilván mert írásbeli az eljárás. És ebben az esetben a bíró már ítéletet fog hozni. Az előzőnél nem ítéletet hoz, csak megállapítja ugye a tényállást. És ez az ítélet a bizonyítékok alapján egyfajta mérlegelésnek lesz az eredménye. Az előzőnél ugye azt is mondtam, hogy nincsen jogorvoslat, nincs fellebbezés. Itt van jogorvoslat, van fellebbezés ebben az eljárásban. És ha már az ítéletnél tartunk, vagyis ez a jogorvoslati szaknál, akkor ugye az előzőnél azt mondtuk, hogy a végrehajtás annak a félnek a feladata, akinek javára döntötte a bíróság. Itt a végrehajtás pedig az állam feladata lesz. És ezzel együtt kialakul a végrehajtási jog is. Van egy sajátos eljárási rendszer, és ez már később időszakra tehető. Ezt általában így szoktuk önöktől visszakérdezni. Ismertesse az akkuzatórius per lényegét. Ismertesse az inkvizitórius per lényegét. Kész. És akkor ezeket leírják. Tankönyvükben rendkívül részletesen van, úgyhogy ezeket ki lehet bővítgetni. Ezek a legfontosabb jellemzői. Fogalomként biztos lesz az akkuzatórius inkvizitórius per. Eszéként én inkább úgy tudnám elképzelni, hogy mind a kettőt együtt. Így van, akár. De fogalomként biztos előfordult. Most azon gondolkoztam, hogy eszéként előfordult az elmúlt években. Arra nem nagyon emlékszem, mert eszéként inkább a polgári perrendtartás és a bűnvádi perrendtartást szoktuk feltenni. De fogalomként tuti fix. 1000%, hogy lesz. És a harmadik eljárási típus, ami majd később a bűnvádi perrendtartásra lesz egyébként jellemző, ez a vegyes rendszer. Ugye azt mondom, hogy ez a bűnvádi perrendtartásra és egyébként a polgári perrendtartásra is 1896, az előző, a másik pedig 1900. Mikor? Nincs olyan későn. Ugye ma most visszamegyünk egyébként ehhez a polgári perrendtartáshoz. Na, mikor lép életbe? 20, az késő. Késő. Senki nem hallott róla? Hát általában most akik a új PP-t kódifikálják, azok ezt veszik. Az meg korai lenne, 11. 1911. Ez nagyon egyszerű megjegyezni egyébként. Ez a polgári perrendtartás ideje. Ez a vegyes rendszer, a kettő jellemzője a következők, a kettőből ötvözi az akkuzatórius és az inkvizitórius perből a legjobb részeket, azért nevezzük vegyesnek. És ez francia mintára alakul ki egyébként. Francia. Hát majd délután számot adnak az eddigi tudásból, ha jól hallottam, Antal tanár úrnál, egész fél év anyagából, az igen szép lesz. Majd utána én megszépülök az így az átlai dolgozataimmal szerintem. Úgyhogy, na menjünk vissza. Az eljárás indulhat mind magánindítványra, mind pedig hivatalból. Érvényesül benne a nyilvánosság, szóbeliség és a közvetlenség elve. Nyilvánosság, szóbeliség, közvetlenség elve. A bizonyítási eljárásban a feleknek és a bíróságnak közel azonos jogai vannak ebben az eljárásban. természetesen itt már a bíró ítéletet fog mondani. Van jogorvoslat, természetesen, majd ezt venni fogjuk az egyes eljárási törvények kapcsán, hogy milyen jogorvoslatok vannak, és a végrehajtás az az állam feladata lesz. Na, hölgyeim és uraim, ugye látják, hogy a kettőből milyen szépen ötvözi a vegyes rendszer egyébként a legjobb dolgokat. Ha ebben az időszakban egy-két bizonyítékról azért külön kellene beszélni, mármint nem az utolsó a vegyes rendszerből, hanem az akkuzatórius és az inkvizitórius időszak, tehát a rendi időszakból még bizonyítékokat, amiket szoktunk kérdezni. Nem veszünk át mindent, de egy-két fogalom. Istenítéletek. Tipikusan az elsőre jellemző egyébként az istenítéletek. Ugye mondtuk is, hogy a bizonyítás nem annyira fontos. Az istenítéleteknek a lényege az, hogy bízunk abban, hogy Isten mindent lát. Ha Isten mindent lát, akkor látja, hogy ki a rossz és ki a jó, és el tudja dönteni, ha nincsen más bizonyítékunk, akkor el tudja dönteni, hogy ki az, aki elkövette a bűncselekményt, ki az, aki nem, és annak majd az igazát is megállapítja. Magyarországon, vagy a magyar korona területén, ugye pontosítsunk, a legáltalánosabb istenítélet, legelterjedtebb istenítélet az a tüzes vaspróba volt. Ugye erről rendelkezik a váradi regisztrum is. Pontosabban a tüzes vaspróbák egyes eseteit jegyzik fel. Hát, ha sok időnk lenne, és minden héten jogtörténettel eljönnének és foglalkoznánk, akkor be tudnánk hozni a tanszékre a váradi regisztrumot is tudnánk venni. Itt lehet itt a közlekedő. Hát, hajrá! Ugye a tüzes vaspróbák a lényege az volt, hogy nem térünk ide, mert nincs időnk. Hidegvíz próba, ugye a boszorkányok esetében hidegvíz próba, vagy például forróvíz próba, morzsa próba, mert mit tudom én még mik voltak egyébként. Hát, így van, tehát ugye a kenyeret, hogy le tudja nyelni. Na, természetesen volt eskü, az eskünek különböző típusai voltak, mint például a tisztító eskü, földre tett eskü. Egy elég formális eljárás keretében volt, hajadonfővel az adott területen állva, vagy nezitláb, és a feje fölé emelve egy kis rögötés, úgy mondta el az esküt egyébként. Főre tett eskü, tisztító esküt mondtam, ugye? Jó. Főre. Igen. Így van. Na, vannak az úgynevezett tudományvételek. Tudományvétel. Hát ez a inkvizitórius eljárás keretében megjelenő bizonyítási módszer. Tudományvétel. A tudományvétel, az, hölgyeim és uraim, nem az egyetemi diploma megvásárlását jelenti. Tehát most ne a szó szerinti jelentésből induljanak ki, mint ahogyan azt tették máskor már mások. Hanem a tudományvétel az a bizonyítékok valamilyen szintű, valamilyen formában, valamilyen eljárás keretében történő beszerzését jelenti. És hogy ez milyen eljárás keretében történik, ez azt határozza meg, hogy a tudományvétel milyen fajtájáról beszélünk. Ennek alapján megkülönböztetünk háromféle tudományvételt. Egyszerű tudományvétel az első. Egyszerű tudományvétel. Az egyszerű tudományvétel esetében az eljárás, az magát a per megkezdése előtt történik, és a lakóhely szerinti illetékes hiteles helytől kérem, hogy folytassa le a tudományvételt, és ő fogja megkérdezni majd a tanukat. Ezen kiküldenek egy embert. Inkvizitórius eljárás idejében rendi korszakban? Hogy ne lenne hiteles hely? Ne rémizgessem. És erről bizonyító levelet fognak kiállítani a hiteles helyhez, és majd ezt fogja a pernél bemutatni. A második fajtája a tudományvételnek az úgynevezett köztudományvétel. Köztudományvétel. Ezt az eljárás során rendelik el, méghozzá a bármelyik fél kérelmére. Méghozzá a kifogások előterjesztését követően. És itt is kiállítanak majd erről egy levelet, tanukat megkérdezéséről természetesen. És ekkor már a pertárgyát nem lehet megváltoztatni. És van a harmadik típusa a tudományvételnek, ez a bírói közgyűlésen végrehajtott tudományvétel. Ez az jellemző, hogy a bírói eljárásban, tehát a bíróság előtt történik meg a tudományvétel, a tanúvallomások felvétele végül is. Ez azt jelenti. Tehát a bíróság előtt történik meg a tanúvallomások felvétele. Tehát van egyszerű tudományvétel, van köztudományvétel, és van bírói közgyűlésen végrehajtott tudományvétel. Okiratok. Az eredeti okirat az teljes bizonyító erővel rendelkezik, az eredeti okirat. Erről, az eredeti okiratról mi állíthat ki hiteles másolatot? A hiteles hely, így van. Vannak az úgynevezett kirografált okiratok. Kirografált okiratok. Ezek egymás után írják lefele szépen az adott okirat tartalmát. És ahogy befejezték, tesznek egy díszítősort. Jön ugyanaz, még egyszer tesznek egy díszítősort. És a díszítősort közepén fogják elvágni. És amikor majd, hogy bizonyítják be az eredetiségét, elkérik az egyik eredeti példányt a hiteles helytől, a másikat viszi majd az illető személy, összepászítják, jó, jó, hiteles. Ezt jelenti a kirografált okirat. Ugye? Tudnák, hogy mit csináltak elsőskorukban általános iskolában, ugye? Minden nap egy kirografált okiratot szerkesztettek. Már akkor jogásznak nevelik őket. Na jó. A közjegyző által kiállt, mert ugye mondtam, hogy vannak közjegyzők is, csak nem annyira elterjedt, mert ugye a közjegyző nem pecsétel, hanem csak aláír ebben az időszakban, és vagy a pápa, vagy a német-római császár nevezi ki. Ezért nem is ismerik el a közjegyző által kiállított, tehát a rendidőszakról beszélünk, kiállított okiratokat teljes bizonyító erővel rendelkező okiratoknak. Csak az egyházi bíróságok ismerik el. Isten ítélet, bocsánat, még oda lehet írni a párbajt és a duellumot. Azt is előszeretettel alkalmazzák nálunk. Párbaj, duellum, így van. Hát ugye ez még később is fennmarad, sőt emlékeznek rá, még a Csemei Kódex idejében is a párbaj elkövetőjét egy államfogházzal büntették. Mátyás is büntet. Itt próbálják a párbajt visszaszorítani, de azért annyira nem sikerül. Hát arisztokra családoknál. Jó. Hát ez nagyon rövid, meg nagyon vázlatos áttekintése volt a rendi perjognak. Azokat a dolgokat vettük át, tehát átvettük alapvetően a két eljárási típust, ami jellemzi ezt a korszakot, és az ebből kialakuló vegyes rendszerű eljárást, ami átmenetet képez a kettő között, és ez már a dualizmus időszakában kiadott két eljárási törvénykönyvre jellemző, és a bizonyítékok közül pedig azokat átvettük, amelyeket önöknek tudni kell. Rendben? Tehát az eskü, a tudományvétel, az okiratok, a szakértői vélemény nyilván az valamilyen szakértő által kiállított okiratot jelent természetesen. És akkor ezt követően, hát ha majd valami eszembe jut, akkor még mondom, ha nem, akkor megtanulják a tankönyvből, nek ha lesz rá időnk. Nézzük a dualizmus korának eljárásjogát, ugye a polgári kori eljárásjogot. Természetesen itt is két dologról kell beszélni, polgári és büntető eljárásról. Nézzük először a polgári eljárásjogot. Az 1911. évi első törvénycikk lesz ez a polgári perrendtartás. Ami nagyon fontos, hogy a tankönyvben is benne van, és nagyon részletesen nézzék meg magát az egész törvényt. Ne kezdjenek törvényből tanulni, mert akkor az nagyon sok lesz. Tehát ez több száz szakaszos ez a törvény. Az alapelveket mindig szoktuk kérdezni, akár külön-külön is, akár esszéként is előfordulhat, bármelyik eljárási típusnál az alapelvek ismertetése. Nézzük akkor most az alapelveket a polgári perrendtartásban. Közvetlenség elve. Az első a közvetlenség elve. Ez azt jelenti a közvetlenség elve, hogy a bíróság csak azokat a bizonyítékokat veheti számításba, azokat vehetik figyelembe az ítélet meghozatalánál, amelyek a bíróság előtt elhangzottak. Azt is mondhatnánk, hogy közvetlenül ismertetést nyertek, ugye? Ez ebből következik, hogy egy tanúvallomás csak akkor volt teljes értékű, hogyha az elhangzott a bíróság előtt szóban. Szóbeliség elve a következő. Ez azt jelenti, hogy minden állításnak, minden nyilatkozatnak a tárgyaláson szóban el kell hangzania. Ugye ez a bíróság ellenőrzésének lehetőségét is jelenti egyébként. Közvetlenség, szóbeliség után a következő alapelv, nyilvánosság elve. Alapvetően a PP a teljes nyilvánosság mellett foglal állást. Ugye, hogy bárki, és nyilván nem csak az érintett felek, hanem bárki az utcáról esik az esőbe megy, beülhet a tárgyalásra. Most ez nagyon leegyszerűsítve természetesen. Meg ne lássam, hogy ilyet írnak, mert úgy nem lázom, hogy megőrülnek. Jó? Jó? Tehát ez azért nem a Kossuth-Lajos a szindróma, tehát rendben. Na jó. De azonban van korlátozott nyilvánosság. Erről a bíróság fog dönteni. Természetesen. Következő alapelv, a nyilvánosság után rendelkezési elv. Rendelkezési elv. Ez azt jelenti, hogy a per ura maga az ügyfél az eljárásban. Tehát a per ura maga az ügyfél. És természetesen ebből következik az, hogy az állam csak közvetítő szerepet tölt be a vita eldöntésében. Ennek két típusa van, rendelkezési elvnek, hogy hogyan nyilvánulhat meg. Egyrészt megnyilvánulhat a felek javára, másrészt pedig etéven a bíróság is rendelkezhet bizonyos jogosultságokkal. Itt meg kell említeni az úgynevezett szegényjogi intézményt, bíróság rendelkezett ilyen szegényjogi lehetőséggel, rendelkezési lehetőséggel. Ez azt jelenti, hogy az illető személyt a bíróság hivatalból mentesíti a per költségek megfizetése alól. Tehát a bíróság hivatalból mentesíti az illető személyt a per költségek megfizetése alól, és részére pártfogó ügyvédet fog kirendelni az eljárásban. természetesen az állam költségére. Tehát ez akkor van, ha nem tudja a perköltségeket megfizetni, és mondjuk nem tudna ügyvédet fogadni magának. Azért szegény jogi. Következő alapelv a tárgyalási vagy nyomozó elv. A per eldöntése az a bizonyítékok alapján fog történni. A bíróság fog arról rendelkezni, hogy mit fogad el bizonyítékként. Amit a nyomozás során előkerült bizonyíték, ugye azokat fogadja el a bíróság, ő nem rendelhet el további nyomozást. Ez alól azonban vannak a törvényekben kivételek, mint például a kiskorú védelme esetében. És az utolsó nagyon fontos alapelv a bizonyítékok szabad értékelésének az elve. Ez azt jelenti, hogy nincs a bizonyítékoknak előre meghatározott súlyuk, értékük. Például a rendi időszakban, csak utaljak vissza, ha esküdtársakat hozok magam mellett, nemes, ugye felsorakoztat 5-6 nemes, a másik fél is felsorakoztat 10-et, aki hozott többet, és ugye azok azt állítják, nem azt, hogy láttam, hanem azt fogják állítani, hogy ő egy igaz ember, és nem hazudik. Erre tesznek esküt egyébként. Vagy tudományvételek, okiratok, stb. Párbaj, ahogy láttuk az előtt. Tehát ezek már azért nincsenek. A bizonyítékokat ennek következtében együttesen kell értékelni az eljárás során. És természetesen a bíró szabad belátására bízza a bizonyítékok értékelését. Na nézzük akkor, hogyan néz ki az eljárás a polgári perrendtartás szerint. Az első szakasz az úgynevezett perfelvételi szakasz. Idézéssel kezdődik. Felperes keresetleveljének kézbesítése megtörténik természetesen. Ezt követően beáll a perfüggőség. Ugye a perfüggőség azt jelenti, hogy ugyanazon jogalapból a felperes nem indíthat újabb pert semmilyen más bíróságnál sem. Nem nyújthat be újabb keresetet a felperes. Sem ugyanazon a bíróságnál, sem másik bíróságnál. Ezt követően megnézik, hogy megjelentek-e a felek. Ha a felperes nem jelenik meg, ugye itt már felperesről, alperesről beszélünk, polgári per rendi időszakban, a feleket egyaránt felperesnek, alperesnek nevezzük. Ott még ez nem különül el, hogy büntető polgári per, nem is mondtam egyébként, ugye? Csak azt mondtam, hogy inkvizitórius és akkuzatórius eljárás. Itt már felperesnek és alperesnek nevezzük egyébként a feleket. Ha a felperes nem jelenik meg, akkor a per megszűnik. Tehát akkor a per megszűnik. Ha az alperes nem jelenik meg, és nincs kimentés, akkor a bíróság a keresett levélnek megfelelően fog dönteni az ügyben. És ugye a kérdés az akkor merül fel, ha mindkét fél jelen van a tárgyaláson. Akkor ezt követően a felperes felolvassa keresetét. Mit fog erre csinálni az alperes? Elkezd siránkozni, és előterjesztik pergátló kifogásait. Ez azt jelenti, hogy alaki értelemben vitatja az eljárást. Például hiányzik a felperes jogképessége. A bíró elfogult, mondjuk. Ezeket jelenti a kifogások. Erről a bíróságnak döntenie kell. hogy helyted-e ezeknek a kifogásoknak, vagy sem. Ha elutasítja, akkor folytatódik természetesen a per. Az alperes vitathatta természetesen a felperes követelését. Mondjuk annak jogalapját, vagy a keresetben rögzített összeg mértékét. És ezzel fog lezárulni ez a szakasz, a perfelvételi szakasz. Ez követi az érdemi tárgyalás szakasza. Érdemi tárgyalás. Az érdemi tárgyalás legfontosabb része az maga a bizonyítás lefolytatása. Tehát itt történik meg a bizonyítási eljárás. Ugye, majd azt mondhatjuk, hogy a jogi valóság kiterítése egyébként. A bizonyítás az annak a feladata, akinek érdekében áll valamit bizonyítani. Hogy ennek milyen eszközei vannak, ezt rendkívül precízen rögzítette egyébként az 1911. évi első törvényünk. Ilyen a tanúbizonyítás. Hozom a szomszédomat, mert akik látták, stb. Ilyen a szakértői bizonyítás. Okirati bizonyítékok értékelése. Szemle. És az eskü, az érintett felek esküvel történő megerősítése, állításának, érintett felek állításának esküvel történő megerősítése. Ezután következik az ítélet meghozatala. Az ítéletet az mindig van, tehát az ítéletnek mindig van egy rendelkező és egy indoklás része. Jól felsorolják az indokokat, hogy mi alapján hozta meg a bíróság az adott ítéletét, benne találhatjuk a hivatkozott jogszabályokat, forráshelyeket. Az ítéletet azt mindig szóban kell kihirdetni. Tehát szóban fogják az ítéletet kihirdetni. És természetesen írásba is foglalják az ítéletet, és ezt ki kell kézbesíteni az érintett feleknek. Tehát ki fogják kézbesíteni. Az ítéletnek különböző változatai alakultak ki. Ilyen a végítélet. Végítélet. Ez az ügy érdemében való döntés, minden téren való döntés jelenti. Ismerte a PP az elkülönített végítéletet. Ez akkor történik, hogyha a bíróság az eljárás keretében több keresetet von össze, és ezek valamelyikéről dönt végérvényesen. Tehát több keresetet von össze a bíróság, és ezek valamelyik kéről végérvényesen dönt. Közbenső ítélet. Közbenső ítélet. Ez eljárási kérdésekről való döntést jelenti. Eljárási kérdésekről való döntést jelenti. Vagy az ügy valamely részét elszaporálja ezáltal, és abban az ügy részben hoz döntést. Részítélet. Ez az ügy érdemében való döntést jelenti. Például kártérítés esetében megállapítja a felek felelősségét, de nem dönt még a kártérítés összegéről. Ezért mondjuk ebből az esetben a bíróság részítéletet fog hozni. A következő szakasza az eljárásnak az a jogorvoslati szakasz. Jogorvoslati szakasz. Na most itt minimalizál, tehát a PP minimalizálni próbálja a jogolvaslatokat, és rendszerbe is foglalja. Különbséget tesz az úgynevezett rendes és rendkívüli jogolvaslatok között. Rendes jogorvoslatnak nevezzük azt, ami alanyi jogon jár a feleknek. Tehát rendes jogorvoslatok, ezek alanyi jogon járnak a feleknek. A rendkívüli jogorvoslatok csak a törvényben meghatározott esetekben járnak a feleknek. Ez a különbség. Az egyik alanyi jogon, a másik pedig törvényben meghatározott esetekben jár. Nézzük akkor először a rendes jogorvoslatokat. Ilyen a felfolyamodás. Felfolyamodás. Ez a bíróság végzése elleni jogorvoslatot jelent. Tehát a végzések ellen jogorvoslat. A felfolyamodást, ezt mindig a felettes bírói szervhez kell beadni. Következő rendes jogorvoslat, ez a fellebbezés. Fellebbezés. Az első fokon hozott bíróság ítélete ellen irányul. Méghozzá fellebbezésnek az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül volt helye. Természetesen a következő fok ítélete az úgy nézhetett ki, hogy vagy helyben hagyta, vagy elutasította, vagy új ítéletet hozhat természetesen. Következő rendes jogorvoslat a felülvizsgálat. Felülvizsgálat. Ez a fellebbezési eljárás során elkövetett szabálytalanságok elleni jogorvoslatot jelenti. Tehát a fellebbezési eljárás során elkövetett szabálytalanságok elleni jogorvoslat. Rendkívüli jogorvoslat, pedig a perújítás. Ez a perújítás, ez jogerős bírói ítélet elleni jogorvoslat. És ugye az előzőnél azt mondtuk, hogy a fellebbezés az 15 napos határidő van. Itt 5 éves határidő van a perújításnál. Tehát a jogerős ítélet meghozatalát követően 5 éven lehetett perújítani. És még amit a PP-nél meg kell beszélnünk, hogy vannak a törvénykönyvben úgynevezett különleges eljárások. Ilyen például a fizetési meghagyásos eljárás. Következő a birtok visszahelyezési per. Következő birtok visszahelyezési per. Tehát fizetési meghagyásos eljárás. Birtok visszahelyezési per, határkiigazítási perek, határmegállapítási perek, és a személyi állapottal összefüggő perek. Személyi állapottal összefüggő perek. Házassági bontóper, az utóbbi kategóriában, apaság megállapítása vagy holtnak nyilvánítási eljárás. Voltak nyilvánítási eljárásról? Beszéltünk? Beszéltünk? Oké, ma se lesz benne a könyvünkben. Na, hát nagyon röviden ennyit a PP-ről. Majd ezt megtanulják. Alapelveket tudtuk, szoktuk kérdezni, és a perorvoslatot azt mindig nagyon kérdezzük egyébként. Külön-külön is, vagy együtt, és eszéként fel szoktuk rakni így, ahogy van. Jó? Hát akkor nézzük a következő nagy eljárásjogi törvényünket. Természetesen, mert ugye ez a polgári perre tart, a polgári, tehát a magánjog területére tartozott, a másik pedig a büntetőjog területén alkotott bűnvádi perrendtartás, amelyet 1896-ban a 33. törvénycikkel szabályoznak. Tehát 1896, 33. törvénycikk. Soroljuk fel az alapelveket. Hivatalból történő eljárás. Alapelvek. Közvetlenség elve. Szóbeliség elve. Nyilvánosság elve. Ügyfél egyenlőség elve. Nyilvánosság, szóbeliség, ügyfél egyenlőség. A bizonyítékok szabad értékelésének vagy mérlegelésének az elve. A bizonyíték szabad mérlegelésének az elve. Védelem szabadsága. Személyes szabadság bizonyos garanciái. Ezt különösen ez utóbbi az előzetes letartóztatással és a vizsgálati fogság elrendelésével kapcsolatban kell majd tárgyalni. Tehát előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság. Megvan? Na nézzük akkor a büntető eljárás alaptípusát. Mert ugye a büntető eljárás, bűnvádi eljárás, hogy tovább bonyolítsuk a dolgot, nem csak egy olyan általános eljárás szabályoz, mint a polgári perrendtartás, hanem itt a probléma az, hogy büntető per az folyhat az úgynevezett rendes bírósági rendszerben, tehát kivételes esetben a járásbíróság, általában törvényszék, Magyar Királyi Törvényszék előtt kezdődik, ítélő tábla kúria, és speciális ügyek esetében, ugye ott az esküdbíráskodás. Na most nézzük az alapeljárás, utána megnézzük az alapeljáráshoz képest, az esküdbíráskodási eljárás miben különbözik. Jó? Hát ha nem jó, akkor is így lesz. Az első, tehát hogy nézzük meg, hogy milyen szakaszokból áll egyáltalán maga az eljárás. Négy fő szakasza van ennek az eljárásnak. Van az úgynevezett előkészítő szakasz, vagy előkészítő eljárás. Ezt követi az úgynevezett közbenső eljárás. Ezután következik a főtárgyalás és a perorvoslati szakasz. Na akkor nézzük először, hogy mi található az úgynevezett egyes szám alatt feltüntetett előkészítő szakaszban. Ezen belül is két szakaszra bontja az eljárásjogi törvény. Az egyik az úgynevezett nyomozás. A nyomozás célja az adott bűncselekménnyel kapcsolatos adatok, szükséges információknak a felderítése, hogy ez alapján eldöntsék azt, hogy vádat lehet-e emelni az elkövető ellen. A nyomozást rendszerint az ügyészség foganatosítja, rendeli el. Természetesen befejezéséről is ő rendelkezik. A másik, ugye azt mondtam, hogy két belső szakasz van, a nyomozás, a másik pedig a vizsgálat. A vizsgálat. Az adatoknak bírói megállapítás, a perrel kapcsolatos adatok bírói megállapításának a szakasza, amelynek alapján dönteni fognak arról, hogy van-e helye főtárgyalás elrendelésének. Vagy pedig, ha nincs helye főtárgyalás elrendelésének, akkor meg kell szüntetni ugye a bűnvádi perrendtartást, vagy az eljárást. Na most, a vizsgálatot azt a vizsgáló bíró fogja elvégezni. Ez a törvényszék egy bírója lesz egyébként, a vizsgáló bíró, akit az igazságügy miniszter általában 2 éves időtartamra nevez ki. Vizsgáló bíró. Vannak bizonyos esetek, amikor a törvény kötelezővé teszi a vizsgálat elrendelését. Ilyen például a legsúlyosabb bűncselekmények, vagy a sajtóügyek. Vagy ha a vádat egyedül magánvádló képviseli. Ebben a szakaszban meg kell említeni az úgynevezett vádtanácsot és feladatát, vádtanács. Törvényszék, ugye a Magyar Királyi Törvényszékek állandó tanácsa, amely áll egy elnökből és 2 bíróból, akiket természetesen az adott törvényszék bírái közül fognak megválasztani szintén 2 évre. A vádtanácsnak a legfontosabb feladata az a vád alá helyezési eljárás lefolytatása lesz. A vád alá helyezési eljárás lefolytatása a legfontosabb feladata szívesen. Ha az illető személlyel szemben a vizsgálatot megszüntetik, akkor az azonos hatályú volt a felmentő ítélettel. A vádat azt a büntető eljárás keretében az ügyészség fogja képviselni. Na most, nagyon remélem, hogy emlékeznek, ügyészség fogja képviselni. Innentől kezdve az utolsó konzultációval szerintem teljesen őskáosz lesz önöknél, legalábbis remélem, hogy nem, de könnyen elképzelhető. Ugyanis a perjogot azt együtt kell tudni az anyagi joggal, és együtt kell tudni az igazságszolgáltatási szervezettel. Jó? Tehát ugye, hogyha nem látják a bírósági rendszert, akkor nem nagyon tudják elképzelni, hogy hol indul az adott per, milyen szabályok érvényesülnek. Szóval csak azért érek ki, hogy remélem, hogy emlékeznek az ügyészségi szervezetre a dualizmusban, amikor itt párhuzamba állítottuk a rendes bíróságba az ügyészséget. Jó? Megvan? Jó, akkor erről most nem beszélnék. Lásd korábban, első fél év anyaga. Jó, de hát ez, ebbe a fél évben is számot kell. Ó, hát akkor rendkívül friss itt az anyag annak a pár embernek, aki megtanulta. Beszélnünk kell úgynevezett fő magánvádas cselekményekről. Fő magánvádas cselekmények. Ebben az esetben a vádképviselet jogát teljes egészében a sértett félre ruházza a törvény. Tehát fő magánvádas cselekmények, amikor a vádképviseletét teljes egészében a sértett fél fogja ellátni. Ennek mi volt a célja a törvény szerint? Az, hogy a vádhatóságot tehermentesítse. És az ilyen felet, aki önálló fellépésre jogosult, ezt nevezik fő magánvádlónak. Tehát aki ezt megteheti, ez a személy lesz a fő magánvádló. Ilyen főmagánvádas cselekmények, csak hogy értsék, rágalmazás, becsületsértés például, könnyű testi sértés. Beszélhetünk természetesen pótmagánvádról is. Pótmagánvádról. Ez akkor van, hogy bármely bűncselekmény esetében az ügyész helyett a sértett fél lép be az eljárásba. Akkor pótmagánvádról beszélünk. Ettől azonban el kell különíteni a magánindítványra üldözendő bűncselekmények körét. Ebben az esetben az eljárás hivatalból indul, tehát ez ebben a cselekmények, tehát ez a magánindítványra üldözendő cselekmények esetében az eljárás hivatalból fog indulni. A vádat a vádhatóság fogja képviselni. És akkor most így ez alapján azt mondhatnák, hogy ennek így semmi értelme, mert akkor nem különbözik a hivatalból indítandó eljárás esetében. De az eljárás csak akkor lehet megindítani, hogyha ez a sértett hozzájárul. És ezért magánindítványra üldözendő bűncselekmények. Ilyen például a hamis vád, erőszakos nemi közösülés, házasságtörés, nőrablás, családi körben elkövetett lopás például. Hát, tilalmazva van. Tehát nincsen, hát, miért ne rabolhatná el éjjel a szerelem jelszó alatt, jön a fehér lovon, vagy fekete lovon éjjel a lovag, és kiszökteti a lányt. De nem mondjuk, hogy éppen a szülők nem járulnak hozzá a házasságkötésükhez, és akkor ez bűncselekménynek fog minősülni. Tehát akkor már ezt, hát Istvántól kezdve tilalmazva a nőrablás. Az eljárás keretében védőt lehet igénybe venni, ugye ügyvédet lehet igénybe venni természetesen, bármely szakaszában az eljárásnak védő járhat el. Ha nincs, a főtárgyalásra védőt fognak kirendelni. De ez csak bizonyos esetekben kötelező egyébként. Például 5 évnél súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények esetében. Ugye hát látják, ez egyébként, meg a sajtógyek, ez egyébként egybeesik az esküdtbíróságnak a hatáskörével. Tehát ott kötelező lesz a védő használata egyébként. Na most, én azt mondtam, hogy nagyon ritkán, de előfordul, hogy csipcsuk perekben járásbíróság, Magyar Királyi Járásbíróság előtt kezdődik a per. Ezt is szabályozza ezt az eljárás, ez engem most nem fog érdekelni, majd önök megnézik otthon, ha akarják. Hát inkább akarják, jó. Nagyon röviden egyébként, csak egy pár mondatot. Nagyon jó, hogy védő használata nem kötelező. Tehát nem kötelező, hogy védőt válasszon maga az illető személy. És a védő esetében nagyon fontos, hogy független legyen a terhelt személyétől. Tehát, hogy az elfogultságot ebből az esetben kizárják. Na, ennyit az első szakaszról, az előkészítő eljárásról. A következő a közbenső eljárás. Ezen belül is van a vád aláhelyezés és a közvetlen főtárgyalásra való idézés. De megint két részre bontjuk. Vád aláhelyezés és a közvetlen. Úgy jól mondja a kollega úr, közvetlen főtárgyalásra való idézés. Nagyon helyes. A vád alá helyezés, maga itt az eljárás, az ügyész vagy a magánvádló vádirata alapján indul, tehát ennélkül a bíróság nem tűzhet ki főtárgyalást. Tehát az ügyész vagy a magánvádló irata nélkül a bíróság nem tűzhet ki főtárgyalást. A vádiratot a vádtanácshoz kell benyújtani. Ha volt vizsgálat, akkor a vizsgálóbíróhoz. És ezek fogják kézbesíteni ezt az iratot a terheltnek. Már változik a neve. Itt bizonyos eljárási szakaszokban másként fogjuk hívni. Itt már terhelt. Az előzőben vádlott volt, itt terhelt, stb. Ezzel kerül sor a vád alá helyezésre. Tehát, hogy az iratot kézbesítik a terheltnek. Természetesen ez ellen kifogással élhet a vártanácshoz, hogy tovább bonyolítsuk a dolgot. Főtárgyalásra való közvetlen idézés. Ha a terhelt nem élt kifogással a vádirat ellen, illetve az ügy csekélyebb súlyú, például, vagy teljesen világos a szituáció, például tettenérésről van szó, akkor az előkészítő eljárás lefolytatását követően a vád alá helyezési eljárás mellőzésével, tehát ez az eljárás, amit mondtunk az első szakasz után, ez a vád alá helyezési eljárással, közvetlenül az illető személy a főtárgyalásra idézhető. Mintha kétségek csillognának a szemekben. Tehát a közvetlen főtárgyalásra való idézés, ha a terhelt nem él a vádirat ellen kifogással, és az ügy csekélyebb súlyú, vagy teljesen világos, ez ugye azt jelenti, hogy például tetten érik az illető személyt, akkor lehet az előző eljárás, tehát a vád alá helyezési eljárás kihagyásával közvetlenül a főtárgyalásra idézni. Ezt az ügyész fogja indítványozni a vádiratban. A közvetlen főtárgyalásra való idézés, ezt az ügyész indítványozhatja a vádiratban. És a bíróság fogja természetesen elrendelni. Menjünk tovább a következő szakaszra. Főtárgyalás. Na, ezt megint megosztjuk, és ez rendkívül bonyolult lesz. Főtárgyalás törvényszék előtti eljárásban, főtárgyalás esküdtszék előtti eljárásban, és akkor még lehetne a harmadikról is beszélni, amiről nem beszélünk most, majd megnézzük otthon, járásbíróság előtti eljárásban. Az első kettőről azt viszont tudniuk kell. Jó? Nézzük akkor a főtárgyalás a törvényszék előtt. Itt a vádlott egyébként még bilincs nélkül fog megjelenni. Ugye érvényesül az ártatlanság vélelmének az elve, természetesen. Szabadon védheti magát. Persze most nem kardot rántva szabadon, hanem szóban nyilván, mint a perbeli ügyfél. Főtárgyalás az milyen lesz? Rendszerint alapvetően nyilvános lesz a főtárgyalás természetesen, de a bíróságnak megvan az a lehetősége, hogy a tárgyalás egészére vagy annak egy részére a nyilvánosság kizárását rendelje el. Tehát ki lehet zárni a nyilvánosságot a tárgyaláson. Például, ma is így van, hogyha nem erőszakról van szó. Tipikusan olyan, amikor zárt tárgyalást fognak elrendelni. Arra önök nem fognak beülni, mint joghallgatók egyébként. De mondjuk egy lopásra, vagy emberölésre ott beülhetnek. Érdekes lesz egyébként, menjenek el tárgyalásra. Jó, törvényszéki eljárás menete hogyan zajlik? Megnyitja az eljárás, megnyitják az eljárás, ezt követően a vádlottnak kihallgatása történik meg. Itt már vádlott. Az előzőben terhelt. Tehát személyi adataira vonatkozó kihallgatás. Utána megnézzük, hogy a megidézett személyek jelen vannak-e. Ezt követően felolvassuk a vádhatározatnak és a vád, vagy a vádiratnak a meghatározott részét. Tehát ezt kell ismertetni, ugye minden szóban el kell, hogy hangozzon. Ezt követően meg kell történnie a vádlottnak a kihallgatásának, természetesen ő is elmondhatja a véleményét. És mivel főtárgyalásban vagyunk, a főtárgyalás leglényegesebb eleme ugye a bizonyítási eljárás, annak is meg kell történnie. megtörténik a perbeszédek elmondása, ezt követően perbeszéd, bíró tanácskozik, bíróság tanácskozik természetesen, csak nyugodtan. Ítélethozatal, visszavonul, és az ítélet meghozatala. A bizonyítási eljárásnak annak mindig a tárgyaláson kell megtörténnie. Mindig a tárgyaláson kell megtörténnie a bizonyítási eljárásnak. Ugye szakértők, tanúk, okiratok, szemlék, jegyzőkönyvek szolgálnak bizonyítékként. Ítélet szintén írásba kell rögzíteni, szóban ismertetni kell, ki kell kézbesíteni majd az ítéletet természetesen. Áll egy rendelkező részből és egy indoklásból. Ez nagyjából hasonló, majd megnézik a tankönyvből. Jó? Perorvoslati szak. Egy kis zárójelet a perolvasat előtti sorba. Az esküdt bíróság előtti eljárásnál nyilvánvalóan abból kifolyólag különbözik az eljárás, hogy nem csak a bírók, hanem ugye az esküdtek is részt vesznek a döntéshozatalban. És nyilván nem csak az ügyfél képviselő, a bíró intézhet kérdéseket, hanem az esküdtek is. Az esküdteket az eljárás rendszerével miben kell dönteni, hogyan kell nekik dönteni erről, ki kell a bírónak oktatnia, meg kell válaszolni az esküdteket, stb. Tehát ebből van különbség. És nyilván különbség a két eljárás között még abban van, hogy milyen ügyekben járhat el az, ugye, az esküdt bíróság, vagy egy törvényszék természetesen. Rendben? Majd megnézik a tankönyvben, jó, benne van egyébként. Jogorvoslati szakasz. Vagy perolvoslati szakasz, igen, köszönöm. Perolvoslatoknál szintén vannak rendes és rendkívüli perolvoslatok. Rendes perolvoslatok a következők. Felfolyamodás. Fellebbezés. És, ami új, és erről beszélünk egy kicsit bővebben, semmiségi panasz. Mármint úgy új, hogy az előbb nem említettük. Semmiségi panasz. Ez olyan ítéletek elleni perolvaslat, amelyeket fellebbezéssel nem lehet megtámadni. Például az esküdt bíróság ítélete. Vagy a törvényszék másodfokú ítélete. Egyfokú a fellebbezési lehetőség egyébként. A semmiségi panaszt azt mindig a magyar királyi kúria fogja elbírálni. Semmiségi panasz benyújtásának azonban csak a törvényben meghatározott semmiségi okok alapján van lehetőség. Semmiségi panaszt vagy a főügyész, vagy a vádlott, vagy a védő nyújthatta be egyébként. Azt mondtam, hogy a törvényben meghatározott okok alapján lehet. Ez alapján különbséget tett a törvény alaki és anyagi semmiségi okok között. Alaki semmiségi ok esetében a kúria hogyan dönthet? Részben vagy egészben megsemmisítheti az alsó bíróság ítéletét, és vagy a bíróságot új eljárásra kötelezi, vagy pedig új ítélet meghozatalára utasítja. Tehát vagy új eljárás, vagy új ítélet meghozatalára kötelezheti. Anyagi semmiségi okok esetében a kúria megsemmisítheti az ítéletet, és ő maga hozhat új ítéletet ebben az esetben. Például a vádlottat felmentheti. Esküt bíróság ítélete ellen csak alaki semmiségi törvénysértés címén lehetett, tehát alaki semmiségi okok esetében lehetett ilyen semmiségi panaszt tenni. Na, ezzel vége a rendes perolvasati lehetőségeknek. Rendkívüli perolvaslat. Perolvaslat, az első típus a perolvaslat a jogegység érdekében. Perolvaslat a jogegység érdekében. Ezt a BP fogja meghonosítani egyébként, tehát a külvádi perrendtartás. Ezzel a koronaügyész élhet. Ugye ő a királyi kúria mellett szaladgál jobbra-balra. Méghozzá, bármely bíróság, bármely büntető bíróság jogerős határozata ellen. Abban az esetben, ha ezt a jogerős határozatot törvénysértőnek találja a koronaügyész, akkor élhet, tehát törvénysértés esetében. A lényege azonban, hogy a kúria a vádlott terhére nem módosíthatja az ítéletet. Ez az úgynevezett reformáció in peius tilalma. Tehát a vádlott terhére nem változtathatja meg az ítéletet. Enyhébb büntetésen lehet el felmentheti, de terhére nem változtathatja meg. Reformáció in peius. Latin. Önök meg már perfektek latinból. A másik rendkívüli perolvaslat az a perújrafelvétel. Ezt a reformációi péjuszt, ezt vágják az agyukba. Jó? Mert ezt a hatályos büntetőeljárásokkal foglalkozó kollégák oda-vissza kérik maguktól, jó? Meg majd én is. Na, a felújítás jogerős bírói ítélet ellen lehet benyújtani az elítélt javára vagy terhére. Hol maradtak el? Elítélt javára, terhére egyaránt. Jogerős bírói ítélet. Na, hölgyeim és uraim, és akkor nagyjából a járásbíróság előtti eljárás maradt ki, de azt kérném, hogy nagyon röviden nézzék meg akkor a tankönyvből, jó? Ha valamit nem értenek, akkor legyenek szívesek, írjanak e-mailt, nyugodtan, bátran. Egy-két napon belül megpróbálok rá válaszolni, jó? Fogadóórán, maradjanak egy picit, fogadóórán mindig bent vagyok, ugye ez a kedd egy óra, hogyha valaki be tud jönni, és van valami problémája, nyugodtan keressen meg. És akkor, akivel még találkozunk, Pózárt helyén találkozunk, akivel nem, már csak vizsgál, akkor annak sikeres vizsgát kívánok, és akkor meg szeretném köszönni az ezéves rendkívül odaadó teljesítményüket, amit órán nyújtottak, meg zárt helyi dolgozat írása közben. És akkor sok sikert a vizsgai időszakhoz az egész évfolyamnak. És köszönöm.